Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók, majd tovább a Millás reggelét, a Rádió Café 98.0-án. Igen, még világítunk, bár süt a nap. 9 óra 10 perc van hétfő reggel.
Ha már jó nap is van reggel, igen, helyett, akkor lassan elbúcsúzhatunk a neonfényektől. Ó, köszönjük szépen.
Igen. De hát ugye miután nem úgy jött össze a reggel, ahogy én, az én elképzeléseimben élt, hogy majd visszaállítjuk az órát.
Egy órával, és majd 3 órával korábban fog világosodni, ez volt a te elképzelésed, amely sajnos nem való. Meg ezek szerint.
Lehet, hogy túlzottak voltak az elvárásaim. Na, 0636 980 980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk így hétfő reggel. Ide várunk üzeneteket, mindjárt át is futjuk, hogy
12 hónap érdemben a bőrgyógyászhoz a várólista, mi van azt eltúlozva? Ugye, ott ugye meg hallgatói üzenet, aki írta, hogy azért van sok lemondás a kórházi foglalásokon, mert hogy mire odaérsz addigra, vagy meggyógyulsz, vagy meghalsz. Erre nem tettem, hogy kicsit túlzás. Nyilván, ahol 12 hónap a várólista, amiért túlzás, szerintem egyéb... az, hogy sokan nem gyógyulnak meg sajnos addig, ameddig odaérnek, és pont, hogy nagyon...
Másik, hogy egyébként jelentősen nem javítana rajta. És nem tudom, hogy ki járt mostában ilyen szakrendelésen. Én például urológusra rendszeresen úgy megyek, hogy nem jelentkezem be. Nem rendszeresen. Volt már, hogy úgy mentem, hogy nem jelentkeztem be. És akkor az van, hogy tessék leülni, és hogyha valaki kiesik, akkor beférsz. Tehát van egy olyan réteg, aki oda bejár, megjelenik.
És általában sikerül
nem
is?
Nem lehet elriasztani azzal, hogy nincs időpontja. Hát sikerül ilyen egy-két órát elüldögélsz, és bejutsz szembe azzal, mint hogyha akkor elkezdesz egy időpontfoglalást, és mondjuk
sok
több hónap.
Erre, vagy
és több hét, igen. És el tudom képzelni, hogy itt egy bőrgyógyásznál is.
Ez egy jó tipp egyébként.
Egy jó tipp, de nincs rá garancia. Nincs, tehát nem tudom, hogy hol mennyire működik.
Lehet, hogy ott ülsz egy napot, és be se férsz.
Abszolút benne van, igen, és elpöcsékoltad az egész
délután. De ha ez a hír, hogy rengeteg a lemondás, akkor ez az... arra utal, hogy jó esélyed van arra,
hogy jó esélyed van, hogy így igen, betönköd ezeket a lukokat. Aha. Is van. Jó, ballagunk tovább a gazdarovattal, megnézzük a piros fűszerpaprika fronton mi újság.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít? A Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Ez véletlenül vágtat a piros paprika ára, ami egyébként nem tudom, hogy így egy háztartásban mennyire tesz oda, vagy kinek mennyi a fűszerpaprika felhasználása. Gyanítom, hogy aki kolbászt töltöget, meg ilyen helyeken, ahol nagy üzemi a felhasználás, ott inkább fájó. Uh-huh. Én így próbáltam a havi fűszerpaprika rezsimet kiszámolni, nem túl magas. Én nagyon szeretem a magyaros ételeket, de ugye olyan sok mindent teszünk, és olyan sok mindent szeretek, hogy viszonylag ritkán kerül rá sor. És most megcsinálni egy pörköltet, egy kis kanál fűszerpaprikával, múltkor vettem egy kilót, és szerintem számításom szerint 27-ig elég lesz. Igen, nem tudom, hogy kinek mennyire fáj, és mi a drága, de a lényeg az, hogy most 9-10 ezer forint környékén van a kilós ár,
és ez, komoly az ára,
és ez egy nagy változás, így is van. De mindjárt ránézünk a piacra, és azt az okokat is megpróbáljuk feltárni Németh József segítségével, a Kalocsai Fűszerpaprika ZRT elnök vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nos, mi a ennek az emelkedő trendnek a háttere? Mi az, ami hajtja most a fűszerpaprika árát?
Hát az a háttere, hogy legalább három tényező van. Az egyik az, hogy hallatlan nagy aszály volt, és bármennyire is öntözéses körülmények között lehet termelni a fűszerpaprikát, mégis a szokásos termés hozamoknak körülbelül az 50%-a volt átlagosan, 50-60%-a. Ez az egyik, hogy a hozamok csökkentek.
Hát ez már egy jelentős tétel.
A másik, hogy annak ellenére, hogy mi nem csökkentettük a tavalyiakhoz, tavalyi évhez képest a termelői szerződéses kapcsolatban lévő árainkat, ugyanannyit fizetünk, mint egy évvel korábban, ennek ellenére a paprika bogyók kicsik, a emberek, a termelők nem tudják leszedetni a paprikát megfelelő bérért, nincs arra személyzet, aki képes még kézi szedést vállalni. Az árbevétel, a teljes árbevétel egyharmadát, 30%-át, 33%-át képes elvinni a paprikának a szedési díja. Ez azt jelenti, hogy emelni kell valamilyen módon az árat, hogy egyszerűen az önköltség kijöjjön, vagy legalább ne ráfizetéssel termeljenek a termelők.
Egyébként a szedés, bocsánat, az gépesíthető lenne, csak van egy beruházási
gép? Gépesíthető lenne, ez nem nagyon gépesíthető, bár nekünk a Kalocsai Fűszerpaprika az ERT-nek két darab betakarító kombájna van, amelyek úgymond lefésülik a fűszerpaprikát, leszedik a zöldet is, és utána kell ezt megfelelő módon kiválogatni, plusz nem lehet utóérlelni, mert sérülnek a bogyók, azonnal fel kell dolgozni, ebben az esetben nincs utóérlelés, a paprika állásában utóérlelő a színtartalma növekszik, a cukortartalma fogy, és abban mélyülne a szín. De hát nem lehet a gépi szedést utóérlelni, mert sérültek a bogyók, és a megsérült bogyók ugye bomlanak, rögtön háromnapos paprikát már fel kell dolgozni, maximum eddig lehet tárolni, ennek a festéktartalma meg nem megfelel.
Világos.
Bármennyire is 2004 óta két betakarítógéppel rendelkezünk, küzdünk velük, próbálunk segíteni a termelőkön, de ugye részleges sikerrel. Működne a szárító berendezéseken ilyen lézeres osztályozó válogató berendezés, ezek drágák, azon kívül úgy működnek, mintha a géppisztolyok szólnának, hiszen levegőszelepek adnak jelet a jeladók adnak jelet a levegő fúvókáknak, hatalmas levegőigénye van, és akkor olyan hangzavar van, mintha géppuskák szólnának. Oh. Ezért például a Kalocsai Paprika a városban van, ott tilos a hangzavar miatt ezeket használni. Bár beruháztunk, és három ilyen berendezésünk van. Tehát gyakorlatilag nincs, aki szedje megfelelő módon a paprikát, akik szedők elmennek még szedni, ugye kiöregettek az a nemzedék, minimum 15 ezer forintot akarnak keresni naponta, a 15 ezer forintért nem tudnak leszedni 100 kiló, 120 kiló, 130 kiló paprikát, tehát a 300 forintos árbevételből, amiért eladják a termelők nekünk, 100 forint elmegy a szedést. Ezért kell emelni az árat.
Igen. Ugye a hozam csökken, a bérek emelkednek, mi a helyzet a termőterülettel emellett, ki az, aki még szeretne ezzel, tud ezzel foglalkozni, úgyhogy meg is érje a munkája, kifizetődjön?
Hát már a 90-es évek óta fokozatosan csökken a termelőszövetkezetek, a háztáik, az illetményföldek megszűnésével, csökken a vetésterület. Abban az időben még 3-4 ezer hektár körül volt a vetésterület. Ma körülbelül a porra termelt paprikának, mert kétféle dolog van. Van, aki krémre veszi meg, két jelentős cég van az országban, aki krémre veszi meg. Az egyik az hazai cég, a másik kiviszi külföldre a nyersen összedarált krémet. Én csak a porról beszélek.
Aha.
Tulajdonképpen a 1000 hektár alatt van már az összes termőfelület.
Egyharmada.
Egyharmada lecsökkent, és lecsökkent a terméshozam, ezért ugye a magyar paprikának igazi nagy bajba van, és jelentős állami támogatás, segítség nélkül tulajdonképpen nem tud megélni. Ráadásul az import, amit Kínában állítanak elő, annak a Magyarországra jutásával együtt körülbelül fele az ár.
Na pont ezt akartam mondani. Igen, hogy Kína
alatt. De már az emberek nem igényesek annyira arra, hogy jó legyen a paprika.
Igen. És sajnos ugye ez keresleti oldalon nyilván megjelenik, én most elbagatellizáltam ugye a főzés oldalon most az, hogy 5000 vagy 10000 a paprika ára, hát engedessék meg ugye, amennyi fogy egy háztartásban, nem annyira fájdalmas írja.
Nem olyan sok, nem olyan sok, tehát tulajdonképpen ki lehetne bírni, ha rendesen megfizetnék a paprikát, akkor még volna magyar termelés, de ahhoz valóban ilyen árakon kellene eladni. Sajnos én azt kell, hogy mondjam, Kalocsai fűszerpaprika körülbelül átlagosan maximum 3000 forintot kap egy kiló becsomagolt, elszállított paprikájé, Magyarország területére elszállítva, minden láncba eljuttatva, 3000 forintot kapunk, nem kellene a 27% áfa, plusz nem kellene a nagy láncoknak annyit rátenni. Tulajdonképpen nem kellene. Abból az áfából, meg a nagy láncok óriási árréséből alakul ki ez ár.
Aha. Ez elég szomorú. Egyébként hogyan lehet megismerni a, mondjuk akkor maradjunk a kínainál, mert nyilván az van a legtöbb nem a magyar paprika a piacon a hazait.
Meg hogy mit mutatnak a számok?
A magyar
fogyasztók azok veszik a kínait, vagy azért a Kalocsai tartja a pozícióját a hazai?
Hát nehezen tartja a Kalocsai is, hiszen az emberek, szegények sokszor árat nézik, és afele nyúlnak, ami olcsóbb. Az egy semleges ízű, íztelen, tulajdonképpen jellegtelen ízű, de hát az is pirosít valamit az étele.
Igen, de nem annyira szépen, én meg bevallom töredelmesen véletlenül vettem kínai paprikát, és azért véletlenül, mert ez is egy probléma lehet, hogy egyébként amúgy ismerős márka valószínű pont ezt a versenyhelyzetet megelégelve becsomagolta, föltüntette, hogy kínai, csak én utólag olvastam valamikor ilyen furcsa, nagyon élénk piros színe volt, és hát nem figyeltem, hogy nyilván az ár is beszédes lett volna. Tehát valószínűleg ez is probléma lehet, hogy a sok versenytárs beadja a kulcsot, és próbál a piacon megmaradni, és ezért maguk is terjesztői ennek a kínai importpaprikának.
Így van, pontosan.
Tehát itt a fogyasztónak kell résen lenni, és... vagy nem tudom, lehet-e olyan megkülönböztető jegyet kirakni a termékre, hogy az könnyebben látszódjon, hogy ez magyar.
Kalocsának itt van uniós oltalom alatt álló és eredetvédett paprikája, ezen egy sárga kör alakú címke van, a fönt az eredetvédettséget jelenti, azonban az emberek ezt azzal a magasabb árral nehezen honorálják, úgyhogy nem túl nagy forgalom van benne, pedig ez igazi magyar és eredet védett, és csak kijelölt helyen az ország különböző városokra, falvak, ha le van írva, hogy hol lehet termelni. Tulajdonképpen, ha ezt támogatnák, és betartanák rendesen, és a fogyasztó megfizetni ezt az árat, akkor még lehetne ebből eredmény. De hát a gazdaság nehéz helyzete, és az infláció hatalmas mértéke miatt nem ezeken az utakon haladunk rendesen.
Ilyen komoly versenyhelyzetben az exporttal hogy állnak? Tehát külföldön megfizetik-e a minőséget, illetve ére még valamit a Kalocsai márkanév?
Ugye még a Európában a leghíresebb márkanév az a Kalocsai paprika. Azok a cégek, amelyek a chipsre rászórják és ráírják, hogy magyar paprikával, azok vásárolnak még magyar paprikát, a többi már nem nagyon. Aki kifejezetten Németországba is feltünteti, hogy magyar paprikával hozza forgalomba a termékét. Ez a chipgyártó tulajdonképpen. Nevét nem mondom ki, de tudja mindenki.
Értem, tehát még ezzel még mindig el lehet adni. Tehát még abszolút jó hangzik a fogyasztók körében, hogy magyar paprikával készül valami, de ez most már egyre inkább csak a chipekre. A chipsre.
Hát és ott is a fel tudja menni a trükk, hogy valamennyit felhasznál, hogy ráírhassa azt a többit, meg kipótolja. Szóval vannak ugye mindenféle buktatók, amik nem könnyítik a helyzetet. És akkor ott van még a klíma, ugye, amivel kezdtük, hogy a hozam is csökken, ami nem véletlen, már nem azt mondhatjuk, hogy ilyen kirívó esemény a szárazság. Erre föl kell készülni, hogy...
ugyanilyen lesz, igen. És tovább nehezül ez a helyzet, úgyhogy igen, nehéz sors vár. Ránk is tulajdonképpen a Kalocsai paprikát.
Hát épp arra kértük volna, hogy valami biztatót mondjon a végén.
Abszolút, hogy elég szomorú. Hogy lehetne kiszállni ebből a beszélgetésből valami optimista?
Ne ilyen nagyon pessimistán kiábrándultan fejezzük be a beszélgetést. Van-e valami, ami azért optimizmusra adhat okot, vagy azért a kilátásokat javíthatja?
Hát pillanatilag nehéz a helyzet, nem látjuk mi sem a jövőt rendesen, de próbálkozunk, és tovább próbáljuk tartani ugyanezen a volumenen a nagyságrendet, nem tudjuk, a jövőben sikerül.
Hát mi nagyon bízunk ebben, ezt tudjuk hozzátenni, és nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk.
Hát remélem, hogy akik ezt hallgatták, ők továbbra is vevők maradnak, és látják a különbséget, és nekünk a szerintem mi tehetünk azért a legtöbbet, magyar fogyasztókhoz.
Hát reméljük, hogy ezen túl is a bajai halászlébe, aki igazán olyat akar enni, vagy szegedi halászlét akar enni, reméljük még, hogy a magyar paprikában.
Bármiben egy sima csirkepörköltbe is hadd szóljon, menjen. Nagyon köszönjük a beszélgetést, és sok erőt a folytatáshoz. Köszönjük még egyszer. Szép napot minden.
Üdvözlöm a hallgatókat, viszont hallást.
Németh Józseffel, a Kalocsai Fűszerpaprika ZRT elnök vezérigazgatójával beszélgettünk.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na, beszélgetünk arról, hogy milyen súlyos makrogazdasági adatok érkeznek a héten köztük, ugye a magyar GDP is, hát kíváncsian várjuk, hogy hogyan készül erre a börze így a hét első kereskedési napján. Szalán Péter elemző segít nekünk az eligazításban. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Nos, hogyan nyitottunk?
Alapvetően nagyon kedvező, nyitottunk itt Európában, és a BUX is felfele csorog. Jelenleg 0,38%-kal van feljebb a BUX, most 74.548 pontot jelent, és Európában is néhány 10%-os pluszban nyitottak a főbb indexek, a DAX is például 0,41%-os pluszban van. Ikon elsősorban az emelkedés az OTP-nek köszönhető, amely most 19.135 forinton áll, ez egy 0,55%-os emelkedés, benne is van a legnagyobb forgalom, 442 millió forint. Alapvetően a forgalom nem olyan rossz, átléptük most már 500 milliárdot, 500 millió forint. Búcsipek közül még a MOL 18 forinttal van feljebb, 2638 forinton áll, a Richter 1%-kal van feljebb, 10.910 forinton van, és a Telekom 0,19%-os emelkedés 1080 forinton áll, tehát mind a négy blue chip jól teljesít, és még ki kell emelnem a Pannoniát is, amely 2,72%-os pluszban van, és elég meg benne a forgalom, 16 millió forint.
Mi történt ott? Van-e hír? Vagy csak úgy rá?
Nem láttunk semmit, igazából nem láttunk semmi ilyen hírt most így nyitás előtt, éppen de elég meg benne a forgalom, megelőzi a MOL-t és a Telekomot is forgalom van most.
Akkor csak, hogy műsorra tűzték a spekik. És akkor azt mondod, ugye, hogy Európa szerte ilyen hasonlóan.
Igen, alapvetően itt a közel-keleti helyzetnek a deeszkalációja történt, ugye Izrael egy válaszcsapást indított Irán ellen, és ez nem érintette a nukleáris és olaj létesítményeket. Semmiatt jó a hangulat, az amerikai futures-ök is pluszban vannak.
Fú, ez sovány öröm azért. De hát, hogyha már ennek is tudunk örülni, akkor az is valami. A forint piacon mi újság, mert ott viszont, mint hogyha nagyon nem javulna a helyzet, és ott csak milyen mérsékelten.
Igen, most elmúlt percekben megfordult az ürem, tehát itt reggel 8 óta gyengült a forint, közeledtünk a 405 felé az euróhoz képest, és most viszont megfordult, és most már 404 felé járunk, jelenleg egy euróért 404,19 forintot kérnek, de ez az előbb volt 404,5 forint is.
Majd megírják az online lapok, hogy óriási erősödésbe csapott át a forint árfolyama. Na jó, hát meglátjuk akkor, hogy mi lesz ebből neked. Nagyon köszönjük a tájékoztatást, és jó munkát, jó hétkezdetet kívánunk.
Köszönjük szépen, nektek is, sziasztok!
Szemán Péter elemző mesélt nekünk arról, hogy hogyan állnak most a börzék, meg a forint árfolyam így fél órával nyitás után.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha.
A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Na kérem szépen, űrmissziókról fogunk beszélgetni. Itt van velünk, megérkezett a stúdióba vendégünk Szabó Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló, bemutató csillagászta. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hero űrszonda, ugye abban maradtunk egy kicsit az űrszondákat.
Igen, szondázunk kicsit.
Nézzük meg, hogy működnek, mik azok?
Igen, mostanában nagyon sok érdekes küldetés indult. Ugye mi alapvetően csillagászattal foglalkozunk a Svábhegyiben, de létezik az űrkutatás, ami azt hihetnénk, hogy ugyanaz, egy pici különbség van benne. Csillagászatnál mindig innen a Földről nézelődünk, és akkor távcsöveket használunk. Uh-huh. Űrkutatás esetén viszont elküldjük a szondát.
Aha.
Tehát, hogy...
meg az űrhajóst.
Meg az űrhajóst, igen. Tehát, hogy ott...
Meg a kutyát.
A lényeg az, hogy oda megyünk. Hát az űrhajós is kutya.
Is,
meg macska, meg hörcsöve, nem tudom én. Tehát, hogy a lényeg az az, hogy elindulunk, elhagyjuk a Földet, és aha, úgy próbálkozunk, és most indult ugye az Európai űrügynökségnek, meg az amerikainak is kifejezetten izgalmas szonda, ezek a Hera meg a Europa Clipper.
Néha ezen elgondolkodom, hogy az űrszonda, ami tud menni valameddig, hogy mennyivel vagytok beljebb, vagyis az, aki vizsgálódik, hiszen innen a Földre is ti csillagászok rohadt messzire látok, mindenféle spektrumanalízis, nem tudom, én nem értek hozzá, de olyan eszméletlen távolságokat tudtok befogni, hogy az tényleg hozzáad, hogy egy űrszonda kimegy valamilyen távolságra, és akkor onnan kémlelődik? Tehát az számít az a pár millió kilométer?
Persze, tehát ez hatalmas ugrás. Képzeld el azt, hogy olvasol egy...
Eltakarja a Holdat, meg mögé tud menni.
Egyrészt. Másrészt képzeld el azt, hogy olvasol egy cikket arról, hogy mennyire finom az országtorta idén, és utána elmész és megkóstolod cukrászdában. Azért a kettő között van egy minőségi különbség.
Hát,
tehát, hogy nézelődsz innen, vagy pedig ott a helyszínen mintát tudsz venni esetleg, és tudod analizálni gyakorlatilag egy miniatűr robotikus laborral.
Nézed a képes labor a tengert, aztán elmész és beleesik.
Igen, persze a nézelődős mintavevőset, azt megértem azt, amikor kimegy egy távcső, mondjuk, hogy még messzebb lássak.
Ott is van azért minőségi ugrás, és a légkör egy csomó mindent nem enged át. Tehát zavar minket.
Hát mondtam, hogy nem értek hozzá, persze, és ki kell venni.
Tehát például a légkörben lévő víz miatt az infravörös tartománynak egy nagy részét azt nem látjuk ide lent, és hogyha mi ki akarjuk deríteni, hogy a nagyon távoli galaxisok hogyan viselkednek, vagy esetleg hogyan születnek bolygók, akkor nekünk pont arra sugárzásra van szükségünk. Tehát ilyen okok miatt is el kell hagyni a Földet.
Érthető. Így már minden világos.
Milyen messzire mennek a szondák?
Ez mindig célponttól függ. Most
vagy
például
hol járt a legmesszebb?
Milyen messzire tudnak?
Igen.
Hát, határa csillagos ég. Ugye most, ami legmesszebb... Most, ami legmesszebb van tőlünk, az ugye a Voyager 1 űrszonda. Uh-huh. A 70-es években indult, és körülbelül egy fény napra van tőlünk, tehát a fénynek egy napig tart odáig eljutni. Ez kilométerekben ilyen milliárdos nagyságrendről beszélünk.
Aztán
ezen a ponton. Tehát a Föld a naptól az 8 fénypercre van. Tehát hasonlítsuk össze a 8 percet az egy nappal. Ekkora a különbség a Föld-nap és a Föld Voyager távolságban.
Olyan messze van.
Tehát, hogy
és
azért,
és azóta rendben működik?
Hát, hogyha nem is rendben működik, mindig vannak vele problémák, meg ki kell neki kapcsolni sorra a műszereit, mert fogy az energiája, de még működik, még pittyog.
És mekkora az élettartama? Meddig leszül még?
Hát, most azt számolgatják, hogy 2030-as évek elején azért ő el fog némulni. Ugye a problémája az, hogy ő radioaktív hasadóanyaggal működik, gyakorlatilag az termeli benne az energiát, és az idő után el fog fogyni, és már nem lesz elég ereje ahhoz, hogy bármit továbbítson, tehát még nagyjából egy ilyen 5 éve van hátra.
És akkor mi lesz belőle, űrszemét?
Igen, és gyakorlatilag egy üzenet az idegeneknek, ugye van az oldalán egy szép bakelit lemez például, mindenféle izgalmas dologgal rólunk.
Aha.
Hát azt már én sem tudom lehallgatni, nem, hogy az űrlény.
Rá van karcolva a hátuljára, hogy hogyan kell bakelit lejátszót építeni, úgyhogy
klassz.
Ha megtalálják, akkor tudni.
Ez annyira csodás a te szakmád.
Nagyon.
Elnézést kérünk, de egyszer olyan nehéz megállni, hogy ne hülyeskedjük egy részét.
Persze.
Mindig, mert ugyanakkor annyira titokzatos világ, és egészen elképesztő.
Számunkra annyira nem kézzelfogadó, hogy persze, hogy
ugyanakkor mégis mindenkit érdekel, igen, és izgalmasnak igen tartja.
Tiszta szkifik vagytok.
Úgyhogy csak magyarázkodunk. Na, akkor beszéljünk a Héráról, ami nem csak egy margarin.
Igen.
Hú, ez
jaj, erős van. Igen. Szóval a Héra az Európai űrügynökségnek a most indult küldetése. A célja az, nem tudom, hogy emlékeztek-e, néhány éve nagy hír volt, hogy Amerika hozzávágott egy szondát egy kisbolygóhoz, hogy eltérítse a pályáját. Ugye ez volt a DART küldetés.
Nem is olyan rég.
2021 szeptemberében volt. És a cél az az volt, hogy megváltoztassa egy kis bolygó pályát, kipróbálja azt, hogyha a Föld felé jönne valami, akkor meg tudnánk-e védeni magunkat. Ja, nem akarunk úgy járni, mint a dinoszauruszok. Végső soron ez a lényeg a csillagászatnak, meg az űrkutatásnak.
És most meg tudjuk?
Meg tudjuk, tehát sikerült megváltoztatni.
Tényleg?
Igen, viszont nem ismerjük pontosan a mechanizmust, hogy pontosan mi történt ott. És ezt szeretnénk jobban megérteni, hogy most ezért indította az Európai Űrügynökség ezt a szondát, ugyanahhoz a kis bolygóhoz tart, mint ahova történt a becsapódás. Pályára fog állni 2026-ban, ha jól emlékszem, 2026-ban pályára áll majd e körül a szonda körül, visz magával két pici műholdacskát, amik majd szintén keringenek ott, és akkor megvizsgálják azt, hogy mi történt, hogy jó, neki csapottunk.
Ezt akarom mondani, hogy mit nem értünk.
Tehát, azt nem értjük, hogy mi azt vártuk, hogy itt egy kettős aszteroidáról van szó. Uh-huh. Tehát nem a napkörüli keringést változtattuk meg. Ugye felvetődik a kérdés, hogy eddig nem voltunk veszélyben, most, hogy megváltoztattuk, most akkor nekünk csapódik-e. Ezt el akartuk kerülni, hogy egy egymás körül keringő kisbolygó párosból az egyikbe csapódott bele, és csak ezt az egymás körüli keringést változtattuk meg. Uh-huh. És a cél az lett volna, hogy másfél perc, hogyha sikerül, akkor nagyon boldogok vagyunk. És majdnem fél órával sikerült megváltoztatni a kettő körüli, egymás körüli keringésüket.
Tehát arra az időre kilengett valamekkora távolságra, és utána visszaállt.
Nem állt vissza, hanem a periódusokat, hogy mennek, talán 11 óra alatt mennek ők szépen körbe egymás körül, most már csak 10,5 óra alatt mennek körbe.
Jól lerontottuk.
Tehát sikerült megváltoztatni, csak nem tudjuk, hogy mennyi. Nem értjük, hogy miért ennyivel.
Igen.
És ezért megyünk oda megvizsgálni jobban magát a kis bolygót, ütötte krátert egyáltalán, vagy ez egy ilyen sóderkupac, ami puffant egyet, aztán visszaállt ugyanúgy.
Aha.
Tehát egy csomó ilyen kérdésünk van azért. Az egyik kis szonda, amit visz magával, azt csinálni fog majd egy pici becsapódást, tehát közelről megnézzük, hogy egy kisebb becsapódásnál ott mi történik, hogyan verődik fel az anyag. Tehát azért fontos tényleg megérteni azt, hogy ha jön is felénk valami, akkor azt úgy térítsük el, hogy az menjen el a Föld mellett, és ne csak az legyen, hogy tudom, Chicago helyett Párizsba csapódik.
Persze. Az optimista hallgatóit nekünk jó ötlet az ilyen üzenet az idegen civilizációknak, hát ha megtalálnak és kiírtanak minket.
Hát az elképzeltem, hogy ott kóricálnak, elolvassák, hopp, ott az a Föld. Menjünk oda, írtsuk
az
ki
a jó
őket.
Hírem, hogy a legközelebbi csillag mellett is valami 200 ezer év múlva fog elhaladni, tehát hogy ez nem a mi problémánk.
Aha, világ.
Addig szerintem kiértjük mi magunkat, szóval.
Megoldjuk ezt, persze. Jó, milyen egyéb programok vannak így a csőbe töltve?
A másik, ami szintén most indult, ő a Europa Clipper, ami elsőre talán egy picit még izgalmasabbnak is hangzik, ugyanis ez a Jupiter egyik holdjához megy, az Európához, Galilei felfedeztőt az 1600-as években. Ez volt az első bizonyíték egyébként arra, hogy nem minden a Föld körül kering, hogy talált valamit, ami a Jupiter körül megy.
Hány holdja van Jupiternek?
95-öt ismerünk most talán belőle, de lehet, hogy mire hazamegyek innen, addigra lesz 97 is, tehát hogy folyamatosan fedezzük fel őket, de van neki négy nagy. Tehát a négy nagy közül az egyik az Európa, és tudjuk azt helyszíni mérésekből, hogy a felszín alatt folyékony víz van. Ez egy jéggolyót képzeljetek el, ami annyira közel van a Jupiterhez, hogy a Jupiter gravitációja miatt megolvad a belső érény, gyurmázik egy picikét a bolygóval, húzza, vonja, tolja, és nyomkodja, megolvad a belső, és ezért van egy folyékony vízréteg, számítások szerint kétszer annyi víz van rajta, mint a Föld óceánjaiban, és a fölött pedig egy jégréteg, ami hőszigetel. És nyilván ott van a gondolat, hogy hát, hogyha itt van folyékony víz, akkor hát, ha úszkál benne valami. Pontosan, mi van odalent? Úgyhogy ide küldjük most a Europa Clippert, 2030 áprilisában fog majd megérkezni, tehát azért a Jupiter messze van.
Az abszolút.
És azt
tehát
fogja...
most indult, és 30-ban ér oda?
Így van.
Aha.
Közben elrepül majd egyszer a Mars mellett, meg elrepül egyszer majd a Föld mellett is, kap egy kis energiát a bolygóktól, és aztán pedig megy a Jupiterhez. És
ilyen paritja-szerűen?
Pontosan, pontosan paritja manővert fog végrehajtani, és tényleg azt fogja nézni, hogy elképzelhető-e, van-e lehetőség az életre. Nézni fogja a jégnek az összetételét. Terben van az, hogy az Európa néha kiköp magából
már
ilyen 200 kilométeres.
Mármint ott bármilyen életre, vagy pedig már a szokásos emberi hoho, más után oda is mennénk, hát típusú gondolkodás van ebben.
Elsősorban az érdekel minket, hogy ott ki tudott-e alakulni az élet. Nyilván hosszú távon benne van nyersanyaghasznosítás, vagy bármi más is, de most a kíváncsiság az arra megy, hogy alakult-e ki élet más, bárhol máshol a naprendszerben, a Földön kívül, mert hogyha az Európán megvan, akkor az azt jelenti, hogy egy csillagrendszerben két helyen ki tudott alakulni az élet, és ismerünk nem tudom hány milliárd csillagrendszert bolygókkal. Tehát akkor innentől kezdve hemzseg az élettől az univerzum, ezt próbálja meg kitalálni. Uh-huh. Az egyik legizgalmasabb kísérlete szerintem az lesz, hogy át fog repülni az Európa fölött, akár ilyen 25 km magasan is, tehát hogy kétszer olyan magasan, mint ahol az utasszállítók vannak itt a Földön, és mintát fog venni az egyik gejzírből. Mert hogy az Európán ilyen 200 km magasra felköpnek a gejzírek, és akkor közvetlen mintánk van a, nem mondom, hogy óceán, mert ugye ott biológiai aktivitás kéne, de a vízből. Azt megnézi, és akkor nem kell lefúrni, hanem ott van, hogy mi van benne. Nyilván a legjobb az egy hering lenne, de azért arra nem számítunk, hogy komplex élet lenne, de hogy valami.
És akkor a szerkezet az Európának azért az egy szilárd mag,
igen.
Víz, jég, és földkéreg?
Pont, nem, hanem a földkéreg kivételével. Tehát van egy szilárd magja, ilyen bolygószerű, akkörül van egy vízréteg, és a fölött pedig jég. Légkör az gyakorlatilag nincsen neki, és így néz ki az egész. Tehát látszik fölülről maga a tiszta jég. Jó combosra meg kellett építeni ezt a szondát, mert hogy azért ott a Jupiter környezetében elég nagy a sugárzás, tehát ezért nem fog például pályára állni az Európa mellett, vagy körül, hanem csak így néha elrepül. 50-szer el fog repülni az Európa, mert csak mindig néz egy picikét, aztán távolodik, megnyugszik, kiheveri a sugárzást, aztán megint bemegy, és megint vizsgálódik egy picikét. Úgyhogy, ha minden jól megy, akkor 2030-ban választ kapunk arra, hogy lakható-e az Európa.
Tehát nem kell visszajönnie, az adatokat küldözgeti is szépen onnan, tehát azt elvileg látni fogjuk.
Pontosan, ez is fejlesztettek mindenféle új dolgot, ugye mindig jön, hogy miért jó ez az egyszerű embernek, hogy küldözgetünk dolgokat, azon kívül, hogy menő. Ugye mindenféle technológiát fejlesztünk ezekre, és például olyan adattovábbítási módszereket dolgozunk ki, amik utána hasznosak lehetnek akár itt a Földön is.
Tehát ez jellemző, eddig is korábban megvolt, hogy az űrkutatásban először alkalmazott technológiák jönnek utána le a mindennapi életbe?
Ugye az alapkutatásoknak ez egy sajátja, hogy van valami probléma, ki akarom számítani azt, hogy a pingvin ürülékének a röppájája az hogyan viszonyul az egészségügyi állapotához, ez egy létező kutatás volt.
Tényleg?
És akkor abból olyan modellek jönnek ki, amit utána kiderül, hogy lehet használni egyébként ballisztikában, vagy bárhol máshol is. Tehát ilyen módon az alapkutatásokból azért leszokott csorogni némi tudás, meg némi hasznos dolog az embereknek. Ugye a Wi-Fi az például ilyen, azt az ausztrál csillagászok fejlesztették ki rádiótávcsöveknek a szinkronizálására. Uh-huh. Tehát, hogy ez benne van. Nyilván nem ez a fő cél, ez csak úgy kipotyog belőle.
Meg a serpenyő, amiben csinálom a Hermenexet.
Én azt hallottam nemrég, hogy az nem feltétlenül, tényleg? De én is sokáig úgy tudtam, de például a tépőzár. A tépőzár az ilyen űrkutatási vívmány, hogy a űrállomásokon ne repkedjenek el a dolgok.
Még egyet árulj el, ez is űrkutatási, kevésbé csillagászati dolog, hogy ugye van nagy napelemei általában az ilyen űrszondáknak, az hogy nem sérül meg az ilyen röpködő?
Megsérül, de ez bele van építve. Tehát, hogy azt nem lehet kiküszöbölni, hogy kis apró mikrometeoroidok, ugye ilyen puskagolyó sebességgel száguldanak, kis festékdarabok is odakint a Föld körül, meg szoktak sérülni, tehát ebből van probléma. Benne van. Nyilván az űrállomáson ezt mondjuk tudják cserélni. Uh-huh. Az ilyeneknél meg tényleg olyan hatalmas, tehát ez kb. Akkor ez a cucc, mint egy kosárpálya.
Aha.
Tehát, hogy
tehát, okay,
egy-két cella elszáll, nem fogunk neki örülni, de hogyha valami nem nagy dolog trafálja el, ami miatt bepörög, akkor az túléli.
És azt mondod, hogy akkor sikerült megy a médiában időnként föl-fölröppen a paráztatás, hogy milyen aszteroida fog becsapódni, ki fog ide érkezni, hogy a Föld mekkora veszélyben lehet. Volt ugye ez a film is.
Armageddon, meg a Deep Impact.
Nem, most
ne már... Ne nézz fel,
igen, ez pár éve, nagyon jó pofa volt. Nyilván az emberiség elét alkott egy görbe tükröt, de hát ez volt az apropója. Szóval ez most már nem lesz, tehát olyan szinten sikerült fejleszteni magunkat, technológiát, hogy eltéríthetők ezek
úgy
az asztalokat.
Úgy kérdezted, hogy bánod, hogy...
Aj, nem, mégiscsak túléljük ezt az egész.
Jól nézett ki a választ.
Nem, mert kicsináljuk mi magunkat, attól én nem félek, csak hogy ez a veszélye hárult-e.
Ugye az első lépés, hogy megtaláljuk őket, és szerencsére megtaláltuk. Tehát 2011 óta nem találtunk kilométernél nagyobb kisbolygót itt a Föld környezetében, ami praktikusan azt jelenti, hogy megvannak. Tehát az ilyen globális katasztrófát okozók azok megvannak, amik ennél kisebbek, azok tudnak problémásak lenni. Mert hogy mondjuk egy ilyen 10 méteres, simán nem veszünk észre, és becsapódik. 2013-ban egy Chelyabinsk fölött robbant egyet 30-szor akkorát, mint a hiroshimai atombomba. Tehát, hogy ezek jönnek váratlanul, ezeket is próbáljuk. Ugye például a magyar csillagászok, nevesülve Sárneszki Krisztián a magyar csillagászok, ő ezzel foglalkozik, hogy ilyen becsapódó kisbolygókat vegyen el észre. Idén januárban talált egyet, képzeljétek el, egy görögdinnye méretű aszteroidát felfedezett, ami kétszer olyan messze volt, mint a Hold a felfedezés pillanatában.
De ez hogyan?
Ezt a Mátrából, a Piszkés tetőről egy 60 centis távcsővel sikerült felfedezni, és utána becsapódott Brandenburgnál, Berlin mellett egy Ribek nevű településen, összetört egy nénének a járólapját, ennél nagyobb galibát nem okozott, de hogy megvan a technológia.
Jött egy dinnye méretű
gondolom aszteroid. A dinnyeből már csak barack lett, mire a nénihez eljutott.
Persze, tehát egy ilyen, az ösztömege nagyjából egy ilyen őszi barackkal összemérhető, aha, ami nem égett el a légkörben.
Jó, de hát, ha egy ilyen kupán vág.
Elég hasz, igen.
Azért nincsen a vezető halálozási okok között.
Persze, jó,
a történelem
nyilván
során...
Nem, hát a szelfizés már kezdi ezeket a ritka halálokokat átvenni.
Úgy tudjuk, hogy talán egyszer egy török farmert esetleg eltalált egy, de egyébként ez nem,
uh-huh, nulla, tehát nem
nagyon.
Volt.
De hogy ezeket észrevesszük, de még így is túl keveset. Tehát hogyha telepakolnánk a világ, minden országnak lenne egy piszkéstetői csillagvizsgálója, meg egy Sárenszky Krisztiánja, akkor jók lennénk, de egyelőre nincs. Uh-huh. Úgyhogy kell.
Ezt például mennyivel az érkezés előtt ismerte föl?
Vagy 6,5 órával.
Aha.
Tehát, hogy itt
tartunk. És akkor szóltak a néninek, hogy ugye ezen a járólapra, vagy hogy mi lett?
Hát konkrétan az, hogy melyik nénire esik rá, arról nem volt szó, de természetesen például ilyenkor mi automatikusan küldjük be az adatokat egy nagy nemzetközi adatbázisba, amiket kérik le egyrészt az űrprogramok is, másrészt pedig a kormányok például, és tudjuk ilyen belsős egyeztetésekből, hogy ilyenkor például szólnak a német védelmi miniszternek, hogy aha, valami be fog lépni a légkörbe, figyeljetek oda, de nem ellenséges, uh-huh, tudom, nemzetnek az akármilyen. Uh-huh.
Óriási. Hát hallgatnánk még napestig, várunk legközelebb.
Én sosem néztem az órára.
Sajnos lejártam is.
Majd novemberben.
Jó, nagyon köszönöm, hogy beugrottál, tényleg tök izgalmasak ezek. Úgyhogy jó munkát a továbbiakban, jó tanulást, szép napot.
Köszi szépen, derülteget nektek.
Szabó Norton volt a vendégünk, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Hát lepergett a műsoridő.
Annyi idő alatt, hogy elbúcsúzzunk.
Uh-huh. Hát és ezt meg is tesszük, átadjuk Czoller Adninak a helyet. Még
aki vadul bújja a jegyzeteit.
Tanul, magol, hogy nektek aztán flottul lemenjenek a hírek. És majd holnap lesz megint Millás reggeli fél héttől, 6-tól fél hétig előtte. Ebből ismétlés, és hát egy csomó jó program itt a Rádió Cafén. Meg szép idő, kisütött a nap. Úgyhogy remek nap elé nézünk mindenkinek. Nagyon kellemes, szép napot, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.